nagyon-nagyon kevéssé kutatott és keveset szóba kerülő aspektus az, hogy a fogyatékos emberek milyen módon vettek részt az 56-os forradalomban, és hogy egyáltalán az 50-es években milyen volt fogyatékkal élni. Erről van most egy kiállítás a Nem adom fel Café and Barban, a Nem adom fel alapítvány képviseletében van itt nálunk most. Kölesi Sándor, a Nem adom fel alapítvány programszervezője és az egyik program moderátora, illetve Harcsa Borbála történész, politológus, aki kifejezetten erről a témáról írt tanulmányt. Szeretettel köszöntelek benneteket.
Szép jó napot kívánok.
És jó napot kívánok.
Borbála, miért kezdett el foglalkozni ezzel a témával?
Hát a Nem adom fel alapítvánnyal közösen gondoltuk úgy, hogy én ezt a feladatot kapom most a 60. évforduló kapcsán, és nagyon érdekes, de valóban nehezen kutatható ez a téma, úgyhogy én leginkább annak örülök most, hogy ez felszínre került, vagy szóba került, és hogy a 60. évforduló kapcsán ezt is vizsgálni tudtuk.
Én azt hiszem, hogy ez a téma, ez kifejezetten azt jelenti, hogy egyrészt a mai társadalom nagyon fontosnak tartja, hogy minden szereplő, minden csoport részvételéről beszéljünk. Másrészt pedig azt látom, hogy az évtizedes elhallgatás, meg furcsa hozzáállás, hogy Jézus Mária, hogy nézzünk a másikra, hogy beszéljünk hozzá, az most már kezd elmúlni, kezd egy normális állapot lenni a fogyatékkal élők és a nem fogyatékkal élők kommunikációjában, és ezért szabadabban tudunk beszélni olyan témákról, amiket régen egyszerűen csak szemérmességből hallgattunk el.
Igen, és szerintem azért is volt fontos ez a tanulmány, a Nem adom fel alapítványnak ez a felvetése, hogy megtudjuk, vagy egyáltalán megpróbáljuk megtudni, hogy a fogyatékos emberek is ugyanúgy élnek, tehát ugyanúgy részei lehetnek a társadalomnak, mint a társadalom többségi része. Azért volt egy kicsit összetett vagy nehéz ez a feladat, mert erről gondolom majd Sándor is fog beszélni, hogy ugye a korszakban a fogyatékkal élő emberek sajnos nagyon elzártan a társadalom peremén éltek, ezért nehéz ezt kutatni is, és nehéz is példákat találni arra, hogy hogyan vettek részt a forradalomban, de így is sikerült szerencsére néhány példát találnunk.
Ugye azt mondta, hogy nagyon nehéz dokumentációt, anyagot szerezni, de gondolom, hogy azért még nagyon sokan vannak, akik átélték a forradalmat, szemtanúk, részt vettek benne. Megkeresték őket, és ők nyújtották a legnagyobb segítséget, vagy azért lehetett találni archívumokban kifejezetten ilyen irányú dokumentációt, esetleg a különféle intézetek, mint mondjuk a Mozgássérültek Intézete, Vakok Intézete tudott segíteni ebben, vagy honnan indult el?
Én leginkább az 56-os intézetnek a rendkívül jó anyagából indultam el, de például igen, a Mozgássérültek Általános Iskolája is sokat segített, vagy a Pető Intézetbe is megpróbáltam elmenni, illetve elmentem, és ott is ugye nagyon jó könyvtár van, de ott például leginkább olyan anyagokat lehet találni, ami a konkrétan ugye a Pető Intézet sorsával foglalkozik, tehát átfogó képet például az nehezebben tudott adni, úgyhogy...
Akkor ilyen kis mozaikokból rakta össze végül az egészet.
Igen. Tehát, hogy azt hiszem, hogy én megpróbáltam összerakni bizonyos dolgokat, de azt hiszem, hogy ez a tanulmány leginkább arra jó, hogy elkezdjen valamit, és mondjuk más is megpróbálja ezt kutatni. Tehát, hogy egy kiinduló pont legyen esetleg.
Ugye itt nem csak egy tanulmányról van szó, hanem ez egy kiállítás, amit meg lehet nézni a Nem adom fel kafés bárban, majd egy kicsit erről is beszélünk, hogy pontosan hol van, meg hova lehet menni. És itt ezen a kiállításon azért nem csak arról van szó, hogy 56-ban milyen szerepet játszottak a fogyatékkal élők, hanem arról, hogy egyáltalán milyen életet éltek az 50-es években, hiszen ez nagyon nagy különbség, mert amikor így először láttam ennek a tanulmánynak és kiállításnak a címét, hogyha lehull a két kezünk és fogyatékos emberek az 56-os forradalomban, meg az 50-es években, akkor úgy az jutott eszembe, hogy hát persze, hogy részt vettek, hát hogy ne vettek volna részt, hiszen itt volt a forradalom, élték az életet ugyanúgy, mint most is élik az életüket, de hát aztán rájöttem, hogy hát persze nem, hát ugye nem lehet-e mai fejjel gondolni arra, hogy hogy éltek az 50-es években azok, akik fogyatékkal éltek, és bármilyen fogyatékról beszélünk. És ugye láttunk plakátokat, történeteket, és hát te szemtanúkat is megszólaltattál, meg felkerestél, Sándor.
Igen, én mikor a nyáron oda kerültem a Nem adom fel alapítványhoz, akkor mondta az alapítvány vezetője Deli Géza, hogy van egy pályázat, ez a Sinkovics pályázat, amit megnyert az alapítvány, és ennek keretében volt egy olyan vállalás, hogy megszületik ez a tanulmány, és lesz ebből egy kiállítás is. Most a kiállítást azt október 21-én nyitottuk meg a Nem adom fel kávézóba, ez a Baros utca 86-nál van a bejárat a Magdolna utca 1 felől, ami november 30-ig látható a kávézóba, és utána vándorkiállítás formájában még 3 iskolába lesz látható. A tanulmánnyal pedig vállaltuk azt, hogy ezt nyilvánossá tesszük, ami le is tölthető ingyenesen a nemadomfel.hu oldalról, vagy pedig nyomtatva is megkapható a kávézóba, aki erre igényt tart. Én a kiállítást azt úgy gondoltam, hogy összetenni, hogy 3 része van a kiállításnak. A fő a gerincét természetesen a tanulmány képezi, és inkább a tanulmánynak a képi anyaga, háttéranyaga. Van egy része, ami az 50-es években a fogyatékkal élők, akik ebben a korszakban, a szocializmusban el voltak zárva, úgymond a külvilág elől, és nem integráltan jártak a gyerekek iskolába, hanem szinte ilyen karanténba jártak. És a harmadik része a kiállításnak pedig a mivel az a hely a 8. kerületben van, arra gondoltam, hogy olyan képeket teszünk ki, ami nem annyira ismertek talán még az 56-tal kapcsolatban, a forradalommal kapcsolatban, hanem a 8. kerületi képeket kutattunk és gyűjtöttünk, tehát hogy a forradalom idején, hát kevesen tudják, de például a legtöbb esemény az a 8. kerületben történt a 56-os forradalom idején. És ehhez válogattunk össze képeket is. Nagyon sok szemtanúval, meg részvevővel sikerült felvenni a kapcsolatot. Ez mondjuk nem volt olyan nehéz azért, mert mi is érintettek vagyunk, tehát mind a ketten mozgássérültek vagyunk. És én például pont abban az iskolában jártam a Mexikói úton, ami akkor mozgássérültő általános iskola, most már óvoda, gimnázium, módszertani intézet is, de pont 55-ben ezt még úgy hívták, hogy Állami Nyomorékok Intézete, ami mai fejjel
elég szép neve van, nem?
Elég csúnyán hangzott, és akkor a diákotthon vezetője 56-ban, amikor kitört a forradalom, már az a Gyalai Gáspárné Magdi néni volt, aki nekem alsó tagozatban osztályfőnököm volt. És ő pont megélte ezt az 56-os eseményeket bent az intézetbe, mert ő szolgálati lakásban bent lakott az iskolában, és amikor kitört a forradalom, akkor sokan nem tudtak, vagy nem mertek elmenni dolgozni, meg persze akkor mindenki az életével játszott, hogyha kiment az utcára, de ő, mivel bent volt az iskolában, így ott volt egyedül 140 gyerekkel, és neki kellett gondoskodni arról, hogy ők kapjanak enni, le legyenek foglalva, és biztonságba helyezni őket.
De mindenki eltűnt?
Hát nem mentek be dolgozni az emberek akkor. És ő levitte például az alaksorba a gyerekeket, és úttörő nyakkendőből vartak vörös kereszteket a fehér lepedőre, amit kitettek az iskola tetejére, és kilógattak oldalra, hogyha jönnek az oroszok, katonák, akkor ne lőjék ki az iskolát, hanem tudják, hogy ez egy egészségügyi intézmény. Az ő testvérei mentek el a kertek alatt a kenyérgyárba, és szereztek kenyeret, hogy legyen a gyerekeknek kenyér, és nekem a volt történelem tanárom, Vásárhelyi Gyöngyi néni, ő csinált egy helytörténeti gyűjteményt ott az iskolán belül, nulla pénzből, önszorgalomból nyugdíjas évei alatt, ami nem publikus mások számára, hanem az iskolának a diákjai és az ott dolgozók tekinthették meg. És amikor én szembesültem ezzel a feladattal, hogy ebből most egy kiállítást is kell csinálni a tanulmány kapcsán, akkor felvettem velük ismét a kapcsolatot így 20 év után, vagy 25 év után, már nem tudom, és nagyon kedvesek voltak, és mindenbe segítettek minket a munkám során. Ennek kapcsán megkerestük például a Vakok Intézetét is megkerestünk, meg más fogyatékos intézményeket is, de tényleg az van, amit a Bori mondott, hogy nagyon kevés volt azok az emberek, akik még élnek, és részt vettek ezekben az eseményekben.
Mi volt az, amit végül is Bori összerakott? Tehát, hogy mi az a történet, ami ebben a tanulmányban megjelenik?
Hát, mivel valóban sajnos elég mozaikos lett a tanulmány, így nem is tudnék most egy szép kerek történetet mondani, de az minden esetre látszik belőle szerintem is az egész alapítvánnyal, Sándorral is ezen igyekeztünk, hogy valóban az, hogy ha nehezen is, de a fogyatékos emberek szerepvállalása a forradalomban az megjelenik. Tehát megint csak azt tudom mondani, hogy bár elzártan éltek, bár nagyon nehéz körülmények között néha ugyanolyan hősies szerepvállalás tapasztalható, mint mindenki más részéről.
Voltak esetleg olyan történetek, vagy valami olyan momentum, ami egy történész számára, és ilyen hú, hát erre én nem is gondoltam, vagy nem számítottam, vagy annyira megérintette emberileg?
Hát igazából az egész feladat nagyon izgalmas volt, ha lehetek ennyire személyes. Ez egy első igazi nagy feladat volt számomra, mert nemrég fejeztem be az egyetemet, úgyhogy az egész feladatnak nagyon nagy izgalommal és kis nem félelemmel, de olyan jól eső izgalommal vágtam neki, hogy hogyan tudom ezt megcsinálni. Úgyhogy tulajdonképpen az egész folyamat egy rácsodálkozás volt, hogy ez tényleg milyen érdekes és izgalmas, és mennyire olyan aspektusa az eseményeknek, amit még eddig nem tárt föl senki, vagy nagyon csak eldugottan, úgyhogy az egész jó volt nagyon.
Nekem volt ilyen ember egyébként, akivel, például ilyen volt az osztályfőnököm is, a Magdi néni, aki 78-tól 82-ig volt az osztályfőnököm, és érdekes, amikor persze tanított minket, vagy volt osztálytalálkozó is, ilyen 10 éves osztálytalálkozó, akkor valahogy ez nem került szóba. Tehát most ennek a tanulmány, vagy a kiállítás kapcsán derült fény számomra erről a szerepvállalásáról, amit csinált 56-ba. És ott volt például, akivel sikerült szintén felvenni a kapcsolatot, és a kiállítás mennyit óra is eljött, Tauber Zoltán, aki az első magyar paralimpikon. Mm-hmm. Most 82 éves, és hál' Istennek jó erőben és egészségben van, és ő volt az, aki, ő egy olyan pingpongozó, akinek nincsen kézfeje. És ennek ellenére Európa és világbajnok lett. Részt vett a 56-os eseményekbe, de ő nem harcolt, hanem ő például kenyérszállítókocsival szállította a forradalmároknak az élelmet, mm-hmm. és ott volt a Kossuth téri sortűznél is. És 55 évesen még elment Franciaországba önerőből, és ott is ezüstérmet szerzett. Vagy volt egy olyan ember, akivel találkoztam, aki egy ember egy ávós így feljelentett, és 18 évre ítélték. Ebből 16 évet leült. Kijött a börtönből, elment egy kocsmába, hogy megiszik egy fröccsöt, és ott ült az ávós tiszta kocsma sarkába, és küldött neki egy fröccsöt. És nagyon csodáltam, hogy olyan lelki békével él, és nem az a gyűlölet volt benne, vagy nem volt benne az a most akkor a bosszú érzés, hanem ő ezt így el tudta engedni, és a szemébe mert nézni, és mondta, hogy látta az ávó szemébe, hogy nem az, hogy megbánta, hogy őt oda juttatta, hanem az egész életét megbánta. És ezek olyan történetek voltak például, hogy elmentem Mosó-Magyaróvára, találkoztam egy bácsival, aki pont a 56. október 22-én került ki a kórházból, amikor paralízis diagnosztizáltak nála. És akkor abban a korban az nagyon jellemző betegség volt. És kijött a kórházból, és ők akkor Várpalotán laktak, és az ott van közel Hajmáskérhez, és ő mondta, hogy gyerekként látták azt, amikor november 4-én elindulnak a Hajmáskérről a tankok, a szovjet tankok Budapest felé. És ilyen szempontból is nagyon érdekes volt olyan szemtanúkkal beszélgetni, akik tényleg valószínűleg nem kerültek volna fókuszba, hogyha nincs ez a tanulmány, vagy nincs ez a kiállítás.
Én azt gondolom, hogy a történelemkönyvekben általában tényekről beszélünk egy-egy illusztrációval, de hogy valóban az ember eddig is tudta, hogy azért az 50-es években élni az nem volt annyira kiellemes, mint mondjuk a 70-es, 80-as, vagy akár a 2000-es években élni. De hogy ilyenkor kerül hozzád a valóság az, hogy egy-egy ember sorsán keresztül, akivel leülsz beszélgetni, akinek ott vannak még mindig az érzései, aki át tudja adni a valódi történeteket, és ilyenkor tudod átélni, meg átérezni, hogy milyen lehetett ott lenni valójában. Ugye nyilván az ember a családjában is meghallgatja ezeket, tehát hogy ettől válik egy történelem személyessé. De amikor te azt mondod, hogy például a saját tanárnődről nem gondoltad, hogy ő ilyen szerepvállalással van, ez neked meghatározó élmény most az életedben, hogy ezen túlléptél? Tehát kaptál azon kívül pluszt, amire azt mondod, hogy hú, hát lehet, hogy másképp kéne nézni a világra, vagy mégis azt mondod, hogy te rohadt mázli, hogy nem akkor születtem. Tehát, hogy bármilyen élményed.
Nem. Én örülök, hogy nem akkor születtem. Én addig is kedveltem, meg eddig is nagyon szerettem Magdiné tanárnőmet, mert első 4 évben ő tanított engem mindenre, tehát abban a... Úgy gondolt akkor édesanyám, hogy mi egyébként borsodiak vagyunk, Tarcáról származom, és azt gondolta, hogy nem biztos, hogy jó nekem, hogyha én egy vidéki kis iskolába élem meg, vagy járom ki az iskolát, mint alacsony termetű férfi, hanem gondolta, hogy akkor egy ilyen szakintézménybe beletesz, vagy tanítat. És akkor 6 éves koromtól bekerültem ebbe az intézménybe, aminek kiderült, hogy szabadkőművesek alapították például, és egy most ennek kapcsán sok olyan dolgot megtudtam az iskoláról, ami így azért helyre kerültek bennem dolgok. Például ebből a 56-os eseményekből a volt történelem tanárom, a Gyöngyi néni írta egy dokumentumjátékot. Azért nem színdarab, mert hogy ami benne van, az megtörtént minden. Az a címe, hogy diákot vonunk az 56 viharába. Mm-hmm. És most a 60. évforduló kapcsán most ezt az előadást így ottani diákokkal és tanárokkal és ápolókkal létrehozzák, és az december 9-én lesz előadva. És én mondtam neki, hogyha úgy van, mivel én színházban is dolgozom, vagy játszom, hogy én szívesen ott kezdtem el igazából szerepelgetni diák színjátszókor, és 6 éves koromban, és minden ilyen állami ünnepen felléptünk. Mm-hmm. És mondtam neki, hogy ha úgy gondolja, akkor én szívesen vállalok ebbe is szerepet, és akkor most kaptam tőle 2 ilyen kis szerepet, ilyen 2-3 mondatot csak. Mm-hmm. De nagyon tetszik ez a lelkesedés, ahogy csinálják ezt szeretetből, örömből, és azt gondolom, hogy ez ilyen lezárása lesz az egész tanulmányaimnak is, meg az egész 56-tal kapcsolatban is, és nagyon érdekes, hogy a ottani diákok is láthatják, hogy mi történt ott 56-ban, tehát nem csak az, hogy elmondják nekik akár történelem órán, hanem a saját osztálytársaik vagy tanáraik fogják azt eljátszani nekik.
Ez elég izgalmas lesz. Leviszitek egyébként ezt az előadást majd a Nem adom fel kaféba is?
Hát ez annál bonyolultabb előadás lesz, azt gondolom, ez egy ilyen egyszeri alkalom lesz.
Bori, te ugye megírtad ezt a tanulmányt, és hát azt mondtad, hogy ez az első ilyen nagyon álló munkád volt. Számodra ez nyilván azért jelent egyfajta olyan előrelépést a szakmai életedben is, ami egy nem várt feladat volt, de azért gondolom, hogy neked is nagyon fontos az a reakció, amit megéltél, hiszen már megvolt a kiállítás megnyitója, ott ugye te is felléptél, elmondtad, milyen volt az emberek vízreakciója, milyen volt a vízhangja ennek a tanulmánynak?
Hát őszintén megmondom, én nagyon izgultam, mert nagyon nehezen állok ki emberek elé szerepelni, de végül is az egy nagyon szép és nagyon jó nap volt a kiállítás megnyitója, és szerintem azt érzékeltem a nagy izgalom közepette, hogy nagyon nagy érdeklődéssel fogadják az emberek is, hogy nagyon, hogy úgy fejezem ki, jó a hangulat, és mindenkit nagyon érdekel is. Úgyhogy ez egy nagyon szép alkalom volt, és tényleg a meghívott vendégeknek is nagyon sok mindent sikerült elmondaniuk, és úgy éreztem, hogy nagyon egyrészt, hogy már kész a tanulmány, és megvan, és megmutattuk, az nagyon jó volt is, hogy most újra, most elindul az útjára tulajdonképpen, az egy jó pillanat volt.
Hát aki szeretné egyrészt elolvasni a tanulmányt, az nyugodtan menjen fel a Nem adom fel együttes honlapjára, ott le lehet tölteni, illetve a kiállítás az még látható november 30-áig a Nem adom fel Café és Bárban, a 8. kerület Baross utca 86-ban.
Sőt, szívesen vállalunk tárlatvezetést is a kiállításon, hogyha a Borbális és én is, hogyha úgy gondolják, hogy hoznának esetleg pedagógusok osztályt, mert erre is volt már többször példa most, az elmúlt héten is, akkor szívesen beszélünk erről ott a helyszínen is, vagy pedig a kiállításról is készült egy 6 perces kis összeállítás, ami szintén felkerül majd a világhálóra, és letölthető, vagy megnézhető lesz a weboldalon, vagy a YouTube csatornán.
Tehát aki még tárlatvezetést is szeretne, az nyugodtan keresse a Nem adom fel Café-es bár, fel tud hívni, és akkor meg tud beszélni veletek egy időpontot, de egyébként, hogyha betelefonálnak ide a rádióba, akkor mi is szívesen megadjuk az elérhetőségeket. Köszönöm szépen Kölesi Sándornak, a Nem adom fel alapítvány programszervezőjének, hogy velünk volt, illetve a kiállítás moderátorának és szervezőjének, és Harcsa Bolbál a történésznek. További sok sikert kívánok!
Köszönjük a meghívást!